Ez is csak kérem ide adni, mert engem illet. Gyuri most elkezdte sorba elemezni, hogy mit tesz erre a pap. Vagy hiszi a szent legendát az esernyőről, és így szól, eredj a pokolba, majd bolond Szent Péter, hogy neked bankutalványt hozzon a mennyekből. Ha pedig csak ugyan kísértésbe jön, megnézi, és benne találja a felnyitható nyélben, akkor azt mondja, ha mégis hozta, hát akkor bizonyosan nekem hozta. Kiveszi az utalványt, és ő maga értékesíti. Miért is adná Gyurinak? Hát mivel tudná bizonyítani, hogy az az övé? Majd így okoskodék hősünk tovább. Talán beavassam élettörténetembe? Elmondjak Szegről végről mindent, anyámról, atyámról, halálozási körülményeiről? Hát tegyük fel, elhiszi, alfától omegáig. Hát mit érez? Kiviláglik-e mindebből, hogy a kincs az enyém? Hát bizonyára nem. De ha belátná is, hogy az enyém, ide adná-e? Hiszen a pap is csak ember, pereljem talán, ha ide nem adja, nevetséges. Az utalványt kiveszi szépen, és milyen bizonyítékkal álljak én aztán elő, hogy az esernyő nyélbe benne volt? A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a vánkosát harapta dühében, ilyen közel lenni az örökséghez, és mégis olyan mérhetetlen távol van tőle. Fekete éjszaka, adj tanácsot. És az éjszakához érdemes folyamodni. Jól tette Gyuri, hogy ő tőle kért tanácsot. A tépelődők és gondolkodók jó barátja ő. Az arany tanácsok közé lehetne írni, minden nagy dolgodat gondold meg éjjel is, ha bár már nappal határoztál felőle. Mert az embernek van éjjeli esze, nappali esze. Hogy melyik a jobbik? Azt nem tudom. Hanem, hogy tökéletes egyik sem, az gyanítom. A nappali verőfény szövi, mint egy takács, a maga színeit a gondolatokba, az éjs közéjük hullad fekete szárnyéból egy-egy tollazatot, festenek, pepecselnek, nagyítanak, kicsinyítenek, tehát falsifikálnak mind a ketten, igen, hamisítanak. Az éj szebbnek mutatja kedvesed alakját, mint a minő. Ellenségedet erősebbnek, bajodat nagyobbnak, örömödet kisebbnek. Nem szép eljárás tőle, de hát az éj szuverén, nem tartozik felelősséggel senkinek. Vedd olyannak, amilyen, de nem ellőzd, jámbor tűnődő, amikor az igazságot keresed. Azaz, dehogy keresed te az igazságot, ha szembe jönne és kikerülnéd. Rosszul fejeztem ki magam, nem ellőzd az éjt, amikor a kivezető utat keresed, csak látszólagosan hallgat ő, úgy súg neked, hogy észre se veszed. Ha nem teheti másképp, Lábújhegyen csendesen elhozza az álmot, és abba göngyölgeti kimeríthetetlen leleményességgel, amit tanácsol. Egyszer csak elállt a szél, a muzsika elhalt, a megfagyott birkánál, a kocsmánál. Gyuri nem hallott többé, csak lassú, ritmikus zsongást, aztán úgy rémlett neki, hogy más vidéken jár, a glogovai erdőbe lepkéket fogdottnak Veronkával, amint mennek mendegérnek a csalitok között, elidük toppan az ösvényen egy öreg ember, kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött, s kalapja madzagra akasztva lóg le a nyakáról. Ön Vibra úr? Kérdi az aggasztján. Igen, és ön? Én Szent Péter vagyok. Mi tetszik? Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára, az én javamra. Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez. Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki, tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak. Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba. Az nem lehet, annyi időm nincs. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem kell. De hát akkor én mit csináljak, miképp jussak az esernyőnkhöz? Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy cserfánál mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb. Gyuri szót fogadott. Tudja mit, barátom, ne okoskodjék sokat, vegy el Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő. Jöjjön! mondta Gyuri, és megfogta erősen a szent palástját. Kérje meg számomra. Húzta Gyuri, de ebben a percben, mintha valami erőszakos kéz megragadta volna hátulról, és rettentő erővel magával rántaná. Felébredt. Kopogás hangzott az ajtón. Szabad! Mormogta gépiesen, ködös fejjel. A Mravucsánék szolgálója nyitott be ásítva nagy kosztrosan. Bejöttem a cipőkért. Gyuri kitörülte szeméből az álmot. Reggel volt, az ablakon sugár nevetett be. Emlékezete gyorsan futott végig az illanó álom részletein. Még szinte látni vélte a foszladozó ködben a részletek halványvonalait. Minden olyan eleven friss volt még, úgy szólván haraszt recsent még a Szent Péter talpa alatt, és ünnepélyesen kongott a jóságos hangja. Vegye el, barátom, a Veronkát feleségül, és akkor magáé lesz az esernyő. Különös egy álomlátás, tűnődött Gyuri, és mennyi logika van benne. Hát ez magától is eszembe juthatott volna. Mintha nem magától jutott volna az eszébe. Az éj csak parancsolt. Jöjj, álom, építs neki összefüggő mesét abból az anyagból, ami benne forrad. Mire Gyuri felöltözött, nem volt már nagyon korán. Az egész Mravucsánház izgett, mozgott, mint a népes köpű. Egyik köcsögöt vitt, másik szűrőszitát, a kifejt tejjel bajlódtak. A kapunál, melyet az éjjeli szél kiszakított az ütközőjéből, ott pipázgatott a Gyuri kocsisa, és segített csodálkozni a többieknek a szél erején. Észrevevén urát, megemelintén nyalkas trucztollas kalapját, befogja? Nem tudom még. Hullá, kislány! Fölkeltek a kisasszonyék? Már reggeliznek is a kertben, felelte egy szarvas termetű fehér cseléd, aki egy tepsit vitt forralt tejjel. Tessék erre jönni! Akkor hát, befoghatsz, János! Egy diófa alatt nagy kerek kőasztal körül találta Gyuri valamennyiüket. Már a reggeli végén voltak, csak még a madám rágcsálta a pirítós kenyereket. Nagy nevetéssel fogadták, Veronka felkiáltott pajkosan, itt jön a friss ember! De már a friss ember titulus nem hagyom, ellenvetém Mravucsán. Az engem illet? Mert én le se feküdtem, egész reggeli kártyáztunk. A szegény Klempa még most is ott alszik két könyökével az asztalon, a leragasztó szakálával. Szép is olyanokat tenni, pirongott a Mravucsánné. Jó reggelt, jó reggelt! Mindjárt kezet fogtak Gyurival, Veronka is felállt, és csintalanul hajladozott. Jó reggelt, friss ember, jó reggelt! Na, mit nézem olyan nagyon? Nézem, mondta zavartan Gyuri, a leány szépségén felejtve a szemeit, hogy mennyire megnőtt az éj alatt. Tegnap még kislány volt. A maga szeme káprázott. Káprázik az ma is, amert még álmos. Hát ilyenkor kell felkelni. A játszi enyergő hang, mint valami édes csiklandozás. Fölvillanyozta Gyurit, kezdett ő is bőbeszédű lenni, védte magát tréfásan, széles jókedéllyel. Elaludtam egy kicsit, sőt, ha szolgáló rám nem kopogtat, most is alszom. Bár csak ne nyitott volna be még 5 percig. Ugyan, szólt Mravucsánné. Olyan szépet álmodott? Mit parancsol, kávét vagy hidegsültet? Kávét kérek. Hát nem mondja el, mit álmodott? Házasodtam álmomban, illetőleg megakadt a dolog a leánykérésnél. Hogyan, kosarat kapott? Kérdé Veronka előre tolva kíváncsi fejecskéjét, mert ma még szebbé tette a fölépített gazdag hajkorona. A hajkoronát pedig még szebbé tette egy beletűzött pünkösdiszegfű. Kérdés, hogy mi lett volna, éppen a döntő pillanatba költött fel a szolgáló. Úgy, már szinte azt hittem, nem tetszett a személye a személyének, szólt Veronka, átcsapva a mesei stílusba. Milyen kár, hogy most már nem tudhatjuk meg? Biztosítom, megtudja. Miképpen? Úgyhogy megmondom. Hogyan ne beszéljen, hiszen az álmok nem mennek át egyik éjjelről a másikba, folytatásosba, mint a regények az újságukban. Gyuri megitta a kávéját, rágyújtott, és nagy füstfelhőből szólt ki titokzatos arccal, szemeit az ég felé fordítva tréfásan. Vannak olyan álmok, majd meglátja. De hát maga hogy aludt? No, csak ezt kellett említeni. Menten kapott rajtam Ravucsánné, szívesen előadva a macska históriáját, aki miatt nem mert a Veronka este levetkőzni. Gyuri elképzelte a bájos jelenetet. Édelget rajta a lelke, Veronka irult-pirult. Ravucsán kacagott, Ravucsánné pedig egy pár oktató szót fűzött hozzá, mint illő idősebb, tapasztaltabb asszonyoknak. Nem jó, galambocskám, a jóból se nagyon a sok, nem. A szeméremből is árt, ami túlontúl van, az elégem. Hozzá kell szokni az ilyesmihez. Hát mikor ura lesz, szívecském? Az bizony becsámpásodik ám a hálószobába, és maga fűzi ki a kisasszony derekát, igen, saját maga. Azon keresztül kell esni? Jaj, néni, néni, miket beszél a néni? Bedugta a füleit, felugrott, elszaladt a ribiszkebokrok felé. Egy picinke gaj beleakaszkodott a szoknyafodrába, úgy megrántotta, hogy kiszakadt a ráncaiból. No, lett ebből nagy eset, hamar tű cérnát, növelte még a zavart, hogy vibra kocsia előállott. Két nyughatatlan nyakú fekete ló, részkulcsos hámmal, hely, csak jó mesterség a prókátor, oké, olyan fiatal is. Már ilyen fogatot hazudott össze? Volt dolgom Ravucsánnénak és mindenféle élő léleknek a háznál. Hamar közbe! Anka egy szalvétába sonkát, amit az útra főztem, te pedig szaladj, Zsuzsa, a kalácsért. De hát, ha nincs később, hozzatok hamar egy szarvasnyelű kést. Ne készítsünk a sargójába egy kis aszalgyümölcsöt. Jó lesz rágogatni lelkem. Út közbe! Kívánt az idegen asszonyságnak. Hát egy csipetnyi lekvár, ne tegyek a bögrikébe, de bizony teszek. Ugyan-ugyan, néni, szabadkozott Veronka, hiszen ebédre hazaérünk. Hát ha előadja magát valami, szó se lehet tudni. Térült, fordult a jó Ravucsán néni, hol elszaladt, hol előkerült, mint a karika. Mialatt Ravucsán mindenképpen kapacitálta őket, hogy maradjanak ebédre, vagy ha nem, legalább még egy óráig. Utoljára már csak egy fél órát könyörgött, biztatván őket, hogy akkoráig okvetlenül fölébredt Klempa, amihez fogható látványosságot maga a király se pipált. Nem ért semmit. Megmaradtak csökönyösen az indulás mellett, felültek a kis csézára, a hölgy a kátúra, Gyuri a kocsiülésre, befelé fordulva, úgyhogy a térdei már is odasurlottak a Veronka lábacskáihoz. Nem tudom én, hogy lesz az egész Glogováig. Glogovára megyünk, parancsolta Gyuri a kocsisnak. János megpattintott az ostort, a lovak megiramodtak, de alig gurult ki a kocsi a kapu dobogóján, lelkendezve futott utánuk Ravucsánné, teletüdőből kiabálva, hó, ahó, megálljatok! A kocsi megállt, a hölgyek ijedten nézegettek körül, hogy mi baj lehet, de nem volt semmi baj. Ravucsánné egy pár épp almát fedezett még föl, valahol az édéskamrájában, azokat a féltett kincseket hozta a kötényébe, és megrakta vélük, mint hogy a hölgyek ruhái nem volt zseb, a Gyuri kabátját, kikötvén, hogy ezt a szép vöröset, igazi sercikát, a Veronka egye meg. Erre aztán csak ugyan megindultak, nagy kendő és kalap lobogtatások közt, amíg csak egy kanyarodónál teljesen el nem tűnt, a nyájas Ravucsán porta összes népeivel, a nagy diófával, füstölgő kéményével, új és új képek bontakoztak ki, a rohamosan haladó bábaszék utcai életéből. A bolt előtt Münzné állt, bodoros hófehér főkötőjében, és kedvesen bólintgatott tiszteletreméltó ősz fejével, melyet egyenes vonalban osztott két egyenlő részre a csillogó bábaszem. A kovácsműhely előtt nagyban kalapácsoltak a glogovai papék eltört kocsiján. A vízzel leöntött izzó vasak sziszegtek, mint a kígyók. Távolabb a mesteremberek rakták el nem adott áruikat, háromszögletű nagy ládáikban. Lassanként rendre elmaradoztak a tulipános kapujú házacskák gazdáik koszorúba írt névbetűivel. Az utolsó nál, melynek ablakai a leendő zsidó temetőre néznek, a líceum kerítés mellől dúl-bum, két pisztolylövés rezzenté meg a lovakat. A glogovai utasok oda pillantottak, hát Mokri úr állott ott az újdonatú kék ruhájában, melyet a beszterce híres Kléner vart, egyik kezében a kalapját lengetve búcsúzásul, a másikban a tiszteletükre eldurrantott pisztolyt emelvén a magasban. A túlsó oldalon a veszedelmes szélmalom ijesztő szárnya vetett sötét árnyékot a mosolygó, pirosvirágos lóherésre. Szerencsére most mozdulatlan, mint egy gombos tűre tűzött,
óriás légy. Egy csepp szél sem volt. A búzák nem dajkálták kicsinsetnyi kalászaikat, hanem álltak, vesztek, a perzselő napsugarakkal elöntve, mozdulatlanul, egyenesen, mint a gránátos katonák. Körös körül a mezőn mélységes csönd ült. Csak a lovak patkói csattogtak a köveken, és a Liskovina erdőség olyan formán rém lett, hogy amint egyre közelebb-közelebb húzódik eléjük lomha, sehol sem végződő zöld testével, mintha csendesen lélegzenek.